gyülekezet a mostani egyházi esztendőben a mi az elég kérdésre keressük a választ. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által jut célhoz. Ez az apostoli üzenet az, amire gondolunk vasárnapról vasárnapra. És most is úgy kezdünk neki a mai igénk megértésének, hogy a másik oldalról Isten felől vetődik fel a kérdés, hogy neki velünk kapcsolatban mi az elég. És mielőtt a textust felolvasnám, szeretnék hivatkozni arra az igére, amit Mózesen keresztül üzen az Úr: szentek legyetek, mert én szent vagyok. Mi elég hát Istennek? Az, ha mi szentek vagyunk, és ennél kevesebbel nem akar megelégedni. És most olvassuk el Ézsaiás könyvének a 61. fejezetéből az első 3 és a 8. verset. Hadd köszöntsem minden szeretettel a gyülekezet mellett azokat, akik felvételről hallgatják az ige hirdetést. Örülünk, hogy Gizike személyesen is itt van, de akik nem lehetnek itt, azokat is szeretettel köszöntjük. Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömöt mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek feloldást, hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét és Istenünk bosszúállása napját, megvigasztaljak minden gyászolót, hogy tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csügget lélek helyett, hogy igazság fáinak neveztessenek az Úr plántáinak az ő dicsőségére. Mert én az Úr a jogosságot szeretem, gyűlölöm a gazsággal szerzett ragadományt, és megadom híven jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velük. Ézsaiás könyve a teológusok számára máig a nehezen megfejthető talányoknak a könyve is. Annyi bizonyos, hogy 3 kicsit eltérő stílusú részből áll, és a 19. század vége óta ezért Ézsaiásról, Deutero Ézsaiásról és Tritó Ézsaiásról beszélnek. Ugyanúgy, ahogy Sámuel 2 könyve kapcsán is felmerül, hogy második könyvben már nem ér Sámuel, hogyan származhat akkor vajon tőle az a könyv. És itt is a kutatók azt feltételezik, hogy különösen is ez a 3. szakasz, az utolsó 10 fejezet olyan körülmények között született, amire egy kicsit mindjárt rátérek majd, ami azt feltételezi, hogy közben sok idő telt el, bár akik ellenkező véleményen vannak, azok azt mondják, hogy egy emberöltő alatt is, vagy egy hosszú emberi élet alatt is átélhetünk jót és rosszat, dicsőséget és vereséget, és aztán esetleg megint dicsőséget és megint vereséget. Tehát a világ nagy változásokon megy keresztül, és ennek megfelelően alakul a prófétai üzenet, és az ige hirdetés is. Vannak lényegi kérdések, amelyek nem változnak, de a körülmények változhatnak. És ezért azt feltételezik, hogy ez az utolsó 10 fejezet, ez egy olyan időszak nyomait viseli, ami a fogság utáni időszámításunk előtt 530 körüli fogság utáni hangulatot tükrözi, ami a remények, az építkezés és a megrendülések időszaka egyszerre. Ahogy így végig gondoltam, hogy mi is volt akkor ott a fogság után, időszámításunk előtt 530 körül, arra gondoltam, hogy akár a mi tapasztalatunk is lehetne az, ami akkor volt. Hogy egyrészt az ország ketté volt szakítva, nem feltétlenül földrajzilag, de mindenképpen voltak olyanok, akik a fogság alatt is otthon maradtak, és voltak olyanok, akik hosszú fogság után most érkeztek vissza. Az ő anyagi helyzetük rosszabb volt, mint azok, akik maradtak, akik nem mozdultak ki a helyükről. És az anyagi helyzetük ugyan rosszabb volt, de tisztábban láttak, és fontosabb volt az ő számukra a fogságban is az Úrhoz való ragaszkodás, mint azok számára, akik helyben sokféle kompromisszumot is megkötöttek, és helyben gyarapodtak is, meg voltak a maguk vezetői, akikkel sok probléma volt, érdemes az 56. fejezetbe visszalapozni, ugye az 56. fejezetben kezdődne ez a harmadik könyve kötete Ézsaiás próféta bűvének, az 56. fejezetben ezt olvassuk a vezetőkről, hogy a mezőn őrállói vakok mindnyájan, mit sem tudnak, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni, álmodók, heverők, szunnyadni szeretők, és ez ebek telhetetlenek, nem tudnak megelégedni, pásztorok ők, akik nem tudnak vigyázni, mindnyájan a maguk útjára tértek, kiki nyereség után mindegyütt. Tehát az ország helyzete rossz, nehéz, és ugyanakkor némelyek tömik a zsebüket, ők nem érzik azt, amit a vidéki zsidóság, vagy pláne a fogságból hazatérők élnek át, ők jól el vannak, és önmagukból kiindulva azt gondolják, hogy mindenki maga tehet arról, hogyha szegény, aki nem tud gyarapodni, az annyit is ér. Nem tudom, hallottunk-e ilyet mi is. És azt gondolják, hogy mindenkinek ugyanolyan politikai és anyagi szerencséje volt, mint nekik. Őrállók, de vakok. Ebek, akik elfelejtenek ugatni, elfelejtik a veszélyt jelezni, mindenkinek kizelegnek, hogyha dobnak nekik egy kis koncot. És ebben a helyzetben az igazak bizony hátrányba kerülnek. Az 57. rész ezzel kezdődik, az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak, és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Vagy az 59. fejezetnek a 14. 15. verse, eltávozott a jogosság, és az igazság messze áll, mivel elesett a hűség az utcán, és az egyenesség nem juthat be, és a hűség hiányzik, és aki a gonosz kerüli, prédává lesz. És látta ezt az Úr, és nem tetszett szemeinek, hogy jogosság nincsen. És így tovább. Tehát egy olyan világ, amiben építeni kellene, és lehetne talán. És nincs egység, és nincs becsülete az igaz szónak, és egyesek érdekeit, felemelkedését, ez a helyzet, ez a furcsa helyzet szolgálja éppen. És közben az emberek pedig szenvednek. Mi ebben a helyzetben Isten gyermekének a feladata? Mondhatnám azt, hogy Isten mindig azt akarja, hogy szentek legyünk. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, mondja Jézus a hegyi beszédben. Mindig ez Istennek az akarata, de a nehézségek idején, a gyász idején, a kilátástalan helyzetben különösen is felértékelődik Istennek az az elvárása, vagy az a mi állapotunk, amit az Isten szentségéből érthetünk meg, ami nem életidegen állapotot jelent, nem azt jelenti, hogy nincsenek hétköznapi ügyek, hiszen ahogy szoktam említeni, Mózes vagy Ábrahám történeteiben is biztos, hogy voltak hétköznapok. Ábrahám is jószágokkal foglalkozott, nem mindig a csillagokat számlálta, és készült arra, hogy a hívők atya legyen, hanem voltak időszakok, amikor birkát körmölt, vagy nyírt, vagy rükkenőcsel kente a birkáit, és bosszankodott, mert elbotlott a sátort szövegben, és így tovább legyekcsípték, folyt az izzadság a homlokán. Ezerféle baja volt, de attól ő még szent volt, és ez a szentség azt jelentette, hogy Isten akaratát kereste és követte, meg akarta érteni az Urat, és akarta, hogy Isten ő rajta keresztül munkálkodjék, és ilyen jövőt képzelt el a családjának is. Amikor Jézus Lukács evangéliuma 11. fejezetében arról beszél, hogy ti atya létetekre tudtok jó ajándékokat adni fiaitoknak, ha az kenyeret nem követ adtok, és a halat nem kígyót, akkor azt mondja, hogy mennyivel inkább áld az Isten szent lelket azoknak, akik kérik. És akkor ezen a ponton meg kell erősítenünk azt, hogy noha Isten lelke bennünk és rajtunk van, majd mindjárt egy kicsit erre még kitérek, de ezt szabad nekünk kérni, sőt kell, nem csak a mindennapi kenyeret, nem csak anyagi előmenetelünket, nem csak az egészséget, és nem csak bátorítást és erőt arra, hogy a mindennapjaink jól teljenek, hanem Urunk, kérünk szent lelket. Kérjük azt, hogy szentelj meg bennünket. Szenteltessék meg a te neved, és legyen meg a te akaratod, nem csak a mennyben, ott, ahol ez akadály nélkül megvalósul, hanem a mi életünkben is. Ahogy a gyerek kér kenyeret és halat, úgy kérünk, Urunk, tőled, ebből az 5 kenyérből és 2 halból kérjük, jelképesen kérjük a te szent lelkedet. Hogy mire is kérjük, nem arra, hogy mi speciálisan megkülönböztethetők legyünk ettől a világtól, bár egy kicsit beszokott ez következni. Nem azt kérjük, hogy valamilyen csak általunk és általad érthető nyelven tudjunk kommunikálni, hogy a világ összezavarodjék, vagy akár mi is szent módon összezavarodjunk. A te szent lelked munkája, Urunk, ne ebben mutatkozzék meg, hanem hogy miben, azt mindjárt mondanám, de előtte hadd említsem, hogy a Bibliának 3 szava van a héber Bibliának a lélekre. Hol léleknek, hol szellemnek. Nevezzük ezt. Mind a 3-nak forrása Isten. Amikor azt olvassuk a Teremtés könyve elején, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett, annak a héber szava a ruach, és ezt majd másodszorban említem az embernél, Ruach Adonai, az Úrnak lelke, lebegett a vizek felett, de az első, ami az ember teremtésekor elhangzik, hogy abból a nagyon egyszerű, egymaréknyi anyagból, amikor megteremtett bennünket az Úr. Valaki egyszer kiszámolta, hogy a bennünk lévő anyagokat, ha lefordítjuk a pénznek a nyelvére, most épp beszélgettük ezt a férfi órán is, akkor körülbelül 5000 forintból állított elő bennünket az Úr. Körülbelül 1,5-2 kilónyi szilárd anyaghoz kevert, mint egy 60 liter vizet. Van, ahol persze nagyon drága, de azért 60 liter vizet még ki tudunk fizetni. És ebből az 5000 forintnyi anyagból állított elő sokkal nagyobb áron vásárolt meg magának minket drága véren. a szeplőtlen és hibátlan bárányé, azt nem tudjuk lefordítani a forintnak a nyelvére. És kicsit nehezen értjük, hogy hogyan szereti ilyen mindenek felett való módon az Úr. De mi nem csak ez a másfél-két kilónyi por vagyunk, ha elillan belőle a víz, hanem lehet bele életnek leheletét, ez a lélek, amit Isten belénk lehelt, ez a nefes, így lett az ember, nefes hajá, péberül, ami élő lényt, élő lelket jelent, és Isten rendelkezik ezzel az élettel, nem oldhatja ki, senki másik ember nem veheti el. De aztán a másik dolog, amire utaltam, ez a ruach, ami az Isten lelkét jelenti, és ott van az emberben ez is. Ugyanúgy, mint a harmadik, a neshamá éber szóval jelölt halhatatlan, csak ránk jellemző lélek, mert a lelkek is különböznek, nem csak a testek is, az úgy lenyomatok. És ez az a forró drót, amin keresztül az Istennel a kapcsolatot tartjuk. És ahogy a ruach, ugyanis a má is alvó állapotban lehet bennünk. Tehát amikor az Úrral találkozunk, akkor egyszer csak rájövünk arra, hogy lehet használni egy különleges úton, módon, láthatatlan vonalon a kapcsolatot az Úrral, talán ugyanazokkal az eszközökkel, amikkel az emberek között közlekedünk, ahogy gondolatainkat szavakkal kifejezzük, ugyanúgy az Úr felé is, és ezt imádságnak szoktuk nevezni, az imádkozom a lélek által, mondja az apostol, igen, bekapcsol valami bennünk, felismertük, hogy nem csak test vagyunk, és nem csak élő lények vagyunk, hanem tudunk az Úrral közlekedni, és azon kívül pedig rajtunk nyugszik a ruach, Isten lelke, amely többé tesz bennünket, mint biológiai gép, mint valaki, aki dolgozik a kenyérért, a máért és a holnapért. Íme most is az Úrnak lelke, vagy szelleme, mindegy, hogy hogy fordítjuk, nyugszik rajtam, ruach Adonáj, az Úr lelke nyugodott meg rajtam, ahogy megnyugodott az Úr lelke Mózesen, és aztán Józsuén, megnyugodott Saulon, sőt Dávidon, az Úr lelke volt, és az Úr lelke szólt rajta keresztül, mindezt jól ismerjük, hogy az Úr lelke megnyugodhat rajtunk egy olyan időszakban, amikor az embereknek többnyire testi gondolataik támadnak, és azt mondják, hogy nem baj, hogy milyen áron, ha kell csalás által, ha kell olyan előnyök által, amik következtében a másiknak a lehetőségei megszűnnek, a másikat legázolva is, csak én érjem el rövid földi életembe, hogy ne legyenek gondjai. Ilyen időszakban megnyugodhat rajtunk az Úr lelke. Jézus elmondhatja a híres tanítását a hegyi beszéd bevezető gondolataiban. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok azok, akik kiszállnak valamilyen módon ebből a taposásból. Nem úgy általában a szegényekre gondolt Jézus, hanem a tanítványait nevezte szegényeknek, akik mindent elhagytak azért, hogy Jézus tanítványai lehessenek. És most nézzük azt, hogy mit is jelent az Úr felkentjének, az Úr lelke birtokosának lenni. Mire gondolt Jézus, amikor búcsúzott a tanítványaitól, és azt mondta, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljön reátok, vagy mi történt pünköstkor, amikor Isten lelke megnyugodott azokon, akik Mária házában összegyűltek. Mire adja az Úr az ő lelkét? Még ezt a kifejezést is használja a Biblia, hogy ez haszonallati szolgálata. Azt várnánk, hogy Isten lelke fölkent engem, ez azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok. Olyan törvényeket hozok, amilyen csak akarok, és az én döntésemtől függ, hogy ki szólal meg, ki jut pozícióhoz, kinek szűnik meg, ugyanez a helyzete, mit veszek el, ahogy ez szegény Sámuel a próféta mondja, a király, ha akarjátok, majd elviszi lányaitokat kenőcskészítőnek, fiaitokat kocsisnak, elveszi a kertjeiteket, gátlástalanul, és akkor nem mondhattok nemet, mert ti adtátok neki ezt a hatalmat. Nem ilyen hatalmat adott Dávidnak, Saulnak, Mózesnek, a többieknek az Úr. Fölkent engem, hogy a szegényeknek örömet mondjak. Hogy beszéljek velük arról, hogy övék a mennyek országa. És ez nem arról szól, hogy nyugodtan mondjanak le a földi jólétről, mert majd Isten kárpótolni fogja őket a mennyországban. Nem ez az üzenet. Nem ez az üzenet, hanem az az üzenet, hogy Isten az ő oldalukon van. Hogy az élet nehézségei azok nem Isten közvetlen beavatkozásai által változnak meg. Tőlünk várja az Úr, hogy kezeljük ezeket a problémákat. De ő csendben ott van, figyel és bátorítja azokat, akiken megnyugodhat az ő lelke. Akik hajlandók szót emelni azokért, akiknek nincsen hangjuk. Akik vigasztalásra szorulnak, akik itt most ebben az ézsaiási korszakban arra jöttek haza a fogságból, hogy nincs ő nekik az ott maradt hatalmasok körében semmi súly, de Isten az ő oldalukon van. Isten mindig a mi oldalunkon van, és ezt megérteni és megértetni nem könnyű dolog. Múlt héten éppen azon a temetésen, amire emlékeztünk is, arról az igéről szóltam, hogy menjetek be a szoros kapu. És azt mondtam a gyászoló gyülekezetnek, hogy nem szoktak kaput helyezni a semmi elé. Nem szoktak kaput helyezni az olyan sziklatömb elé, amiben nincsen parlang. A kaput oda helyezik, ahol a túloldalon is van valami. És ami nem mindenkinek állandóan átjáróházszerűen van nyitva, hanem valami van ott egy kert mondjuk, ahová be lehet menni, ki lehet jönni, ami bent van, azt védjük, ami kint van, megnézzük, hogy bejöhet, nem jöhet. És így van ott egy kapu, amin Isten is átmegy velünk. És ilyen értelemben, ha meghalunk, így kell érteni azt az igét, hogy akkor is az Úréi vagyunk. Mert ő átmegy velünk ezen a kapun. Mondhatnám így is, hogy meghal velünk, ha ez így könnyed nekünk. Azért halt meg, és azért támadott fel a Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Ez azt jelenti, hogy átmegy velünk. Az utat is tudjátok, mert én vagyok az út is, én vagyok a kapu is. Senki nem mehet az Atyához, hanem csak én általam. Ott van velünk, és ez az üzenet a szegényeknek. Az Úr az ő oldalukon áll. Nem hagyja ügyüket porba esni. Elküldött, hogy bekössem a megtört szívüket. Nem tudok olyasmit csinálni, hogy ne törjön meg egy kicsit a szívük, hogy egy kis vér ne csöpögjön. De azt igen, hogy bekössem ezeket a sebeket. Szoktuk mondani a szociális munkásoknak, hogy négy alap dolgot vár el tőlük Isten, mezitelenek felruházása, a léhezők etetése, holtak eltemetése, és a negyedik dolog az, hogy látogassuk a betegeket. Mert Isten is meglátogatta Ábrahámot, amikor betegen ült a sátra előtt. De most várja, hogy fedézi beavatkozást, végezzünk. Ahogy az irgalmas samaritánusnak sem ez volt a dolga. Csak hogy bekösse az útfélen rablók által kifosztottan heverő félholt ember sebeit, hogy olajat és bort töltsön bele, és aztán reményt adjon neki, hogy van gyógyulás, van folytatás, túljutunk ezen az időszakon, és ki lehet hitelesebb, mint az, aki maga is átéli annak az időszaknak a nehézségeit, és így lehet-e hiteles az a messiás, az a felkent, aki nem ismeri a szegénységet, és nem ismeri a megtörténnek az állapotát. Szinte már-már jelképes az, hogy a kivégző osztag egyik katonájának a dátája átjárta a szívét. Igen, ha mi szívünk megtörik olykor, hát megtört az övé is. És ez a Jézus akarja bekötni a megtört szívűeket. Vajon lehet-e hiteles foglyok szabadítója az, akit ugyancsak nem kötöztek meg, nem korbácsoltak meg, és nem került rabságba. Nem túl vigasztaló tudom hívő emberek számára, hogy valami ilyesmit jelent felkentleknek lenni egy nehéz időszakban. De Isten szeretne támaszkodni ránk, és azt sem mondhatjuk, hogy csak ebből áll az élet, csak nem menekülünk el ezelől sem. Az élet nem egy állandó üdülés. Egész évi munkánk után, ha megengedhetjük magunknak, hogy egy-két hetet valahol üdüljünk és pihenjünk, az ilyen nagy dolog. Egész éven át talán élünk ebből a dologból. Unnánk is magunkat, ha az egész év felhőtlen üdülés lenne. Sajnálom azokat a gazdagokat, akik állandóan szörföznek, szoláriumba járnak télen, nyáron a tengerparton sütkéreznek, játszanak valahol olyan városokban vagy településeken, ahol szerencsejátékkal lehet az időt mulatni. Milyen üres élet lehet ez? Igen, az Úr lelke van rajtam, és ez azt jelenti, hogy megyek át 84. Zsoltár szerint a síralom völgyén, ha annak tekinti bárki, egy forrás fakad a lábam nyomán. Mert erre hívott el engem az Úr. Micsoda nagy megtiszteltetés, micsoda isteni bizalom az, hogy ezen a különleges földön, ebben a küldetésben Isten támaszkodik rám, megnyugszik rajtam az ő lelke, és azt tehetem, amit Isten akar tenni, porból embert, kőből kenyeret, bánatból vigasztalást, éjszakából fényt és reménységet, hogy hirdessem az Úr jó kedvének esztendejét, mert nem lesz mindig sötét, ahol most éjszaka van. Ez az Istenünk bosszúállásának a napja, hogy nem a leszámolás, hanem az, hogy visszaszerzi azok igazát, akiket a hatalmasok elvették és eltaposták. Hogy ott van a Jézus feltámadásában is ez az üzenet, hogy lehetetlen volt neki attól fogva tartatnia, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson, nem a halálé, nem az elmúlásé, nem a vereségé, az utolsó szó, nem vagy mindig ezek kárhoztatva, és ezért akarok hamu helyett, fejre szólt hamu helyett a felkenés olaját, gyász helyett, dicsőség palástját, csüget lélek helyett az igazság tölgyfáiról akarok beszélni, a rendíthetetlenségről, a hosszú életről, mert kicsoda Isten az, aki, vagy kicsoda az az Isten, aki engem szentnek akar látni. Az az Isten, aki a jogosságot szereti, aki nem áll azok oldalán, akik gazsággal szereznek ragadományt, akik úgy biztosítják saját szabadságukat, hogy a másokét elveszik. A maguk vagyonát úgy, hogy szűkítik a többiek lehetőségét. És aki megadja híven a jutalmát azoknak, akik életén lelke megnyugodhat. Ez nem anyagi dolog. Már megkaptuk a jutalmunkat azzal, hogy az Úrral együtt mehetünk életünkön és halálunkon át. És hogy ez a szövetség, amit szerzett velünk, nem egy ügyre szól, nem egy rövid szakaszra szól, hanem örök szövetséget szerzett velünk, pedig áldott ezért az ő neve. Amen.
Köszönöm, hogy az oldalunkon vagy, ezen a szélentik felvételő, hogy ez mindig mindenkörülményekhez meglátszik. Adjátunk a szív cseppét és békességét, ami mindennapokban, kérünk, hogy áldjátok a mindennapunkat a ránk következő hetünket. Add én közösségben veled és egymással. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a kérdezésre, és a áldás előtt.